Az ideje annak, hogy megszámoljuk, hogy a Jóisten mennyi áldást adott nekünk, miért lehetünk hálásak, hogyha ránéztek az asztalra, akkor most, hogy a föld terményeit hoztuk ide, és hogy milyen nagyon kegyelmes a Jóisten, meg is számolhatjuk egy csomó fajta féle gyümölcsben és zöldségfélében, és elénekelnénk most azt az éneket együtt, amit tanultunk. Ha emlékeztek még a Számold meg az áldásait című énekre, egyszer ezt megtanultuk. És amíg ezt énekeljük, addig készüljetek fejben egy-egy mondatban, hogy ki miért adna hálát most ez alkalommal az Istenre.
Thank you. Szeretettel köszöntök mindenkit, akik egész messziről vagytok, itt Kenyából érkezett egy kedves testvérünk. Szeretettel köszöntöm az időseket, akik el tudtak hozzánk jönni, és külön örülünk nekik, mint ahogy a legkisebbeknek, legfiatalabbaknak. És persze volt gyülekezet, ahol szememre vetették, hogy kihagyom a középkorosztályt, a munkás embert, úgyhogy őket is nagyon sok szeretettel köszöntöm. A legkisebbek figyelmét a gyerekekért kérném, nem tudom, előre szoktatok-e jönni, vagy a helyeteken maradtok a gyermek Isten tisztelethez, mert közös az alapigéje a délelőtti igénk a gyermekek és a felnőttek számára. Gyerekek, akik tudtok, gyertek ide előre, jó? Akik nem féltek tőlem, jó? Aki fél tőlem, az maradjon a helyén. Aki nem félt, nagyon jó. Na, itt jönnek a bátrak. Ide le lehet ülni előre. Jó. No, majd még kiérdemlem, hogy ne féljetek tőlem. Gyertek. Úgy látom, több a bátor lány, mint a fiú. A gyerekek között. Így van? Jó. A nagyobbakat, persze a fiatalokat is szeretettel üdvözlöm, akik már ugye gyerekek és fiatalok is vannak, nagyon örülök a gyülekezetben. Gyerekek, az igét olvasom a Zsoltárok könyvéből. Figyeljétek meg, miről szól ez az ige. Dávid Zsoltár, a 103. Zsoltár első és második verse. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Miről szólt ez az igevers, gyerekek? Hogyan mondanánk azt más szóval, hogy áldjad én lelkem az Urat? Hogy mondanánk ezt más szóval, gyerekek? No? Miről szólt? Áldjad én lelkem az Urat. Hogy mondjuk ezt más szóval? No? Nagyobb gyerekek, tudtok segíteni?
Legyél hálás.
Képzeljétek el, és egy történetet mondanék, amit majd lehet, hogy le fogtok rajzolni. Erről a történetről még nem nagyon kaptam rajzot, pedig már több gyülekezetbe elmondtam, és gyűjtöm a gyerekrajzokat. Ez a történet egy kisfiúról szól, nevezzük el Matyinak, jó? Matyi nehezen tanulta meg a hálát az életben. Akkor döntöttem el, hogy ma ezt a történetet mondom el, amikor bejöttem, és láttam ezt a Szilvát, meg láttam ezt a Dinnyét. Matyi nagyon szerette a Szilvát. Kiment hátra a kertbe, oda ment a Szilva fa alá, és nézte. Ott lógtak a Szilvák így egymás mellett gyönyörűen, de Matyi nem ért el egyetlen egyet sem. Még ment hátra a Szilvafához, morgolódott, mert lenne a földön, ott termettek ezek a szép dinnyék, így sorban ott voltak a növények a száron, és nézte a dinnyéket, egyikben még mérgesen egy kicsit bele is rugott, de csak úgy óvatosan, és azt mondta, ez meg minek van itt lenn, nem szeretem, itt van, ez tudná menni. A Szilva, a szeretem, ott van fenn, és nem tudom enni. És képzeljétek el, nem tudom, hogy veletek történt-e már ilyen, de ha nem, akkor kérdezzétek meg, a felnőttek tudnak erről mesélni. Elkezdte magát sajnálni. Leült a Szilva fa alá, nagy durcásan. Volt már ilyen gyerekek, hogy durcásak voltatok és sajnáltátok magatokat? Lehet. Lehet, hogy még elő is fog fordulni. Leült és nézte a dinnyéket és morgolódott. Szokott ilyet a gyerek is, nem mor? Bezzeg az a sok dinnye, ott hever a földön, egyiket se szeretem. De itt vannak ezek a gyönyörű Szilvák, és olyan szívesen ennék, és egyet sem érek el belőle. Tudjátok, hogy tanította meg a Jóisten Matyit arra, hogy hálás legyen? Felröppentek a madarak a szilvafáról, ami alatt a Matyi ült, és ahogy felröppentek a madarak, egy szilva, ami már úgyis nagyon meg volt érve, leesett, és Matyi fejére esett. És onnan le a földre, és Matyi boldogan felvette, és azonnal megette, és még ette, ránézett a dinnyére. És mi jutott az eszébe? Jó Istenem, milyen hálás lehetek neked, hogy ezt az egy szilvát adtad, hogy megegyem, és hogy Nem a dinnye van a fán, és nem a szilva van a földön. Mert jó Istenem, te látod, hogy mi gyerekek mindig olyanok vagyunk, hogy nem vagyunk hálások azért, ami van, hanem morgunk és vágyakozunk arra, ami most nem érhető el. Megértitek, hogy Matyi miért adott hálát, hogy nem a dinnye van a fán?
A dinnye a földön.
A dinnye a földön van. Tudjátok, vigyétek el magatokkal ezt a történetet, jó? Szilva vagy dinnye? És amikor úgy éreztek, hogy morgolódtok, hogy elégedetlenek vagytok, mert a hálás szív elűzi az elégedetlenséget. A hálás szív megőrzi az ember lelkében a boldogságot. Nem azon morogni, hogy mi nincsen. Nem azon morogni, hogy én ezt nem kaptam, azt nem kaptam. Hanem ahogy tettük eddig, és tenni fogjuk majd az Istentisztelet további részében is, számba venni, hogy mennyi mindenért adhatok hálát a jó Istennek. És boldog gyermekek lesztek. És boldog felnőttek lesztek. Kívánom, hogy ezt a leckét minden nap tanuljátok, életetek minden napján. Úgy legyen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és még jobban megköszönöm, ha a mai nap során valaki készít nekem rajzot, amit azután elvihetek magammal a megelégedett Matyiról, aki megtanulta, hogy mit jelent hálásnak lenni. Köszönöm.
Apa, te gyere!
Kedves gyülekezet, issuk meg a Bibliánkat, és legyen előttünk ez a jól ismert Zsoltár, hogy kicsit számba vegyük a hálát ma délelőtt is. Nagyon szép ez a Zsoltár, mert az első verse rögtön valamire tanít már minket. Szoktuk mondani, hogy a Zsoltárok imádságok. De tudjátok, amikor az ember olyan törvényszerűségekkel találkozik, amivel ma a tudomány foglalkozik, hogy azt mondják az emberi lélekkel, személyiséggel foglalkozó tudományok gyakorlói, hogy milyen fontos, hogy az ember döntéseket hozzon. A hála is egy döntés. Tehát ez lenne az első gondolat, amit szeretnék az első versből kiemelni. A hála, kedves testvérem, a hála az a te döntésed. Az a te döntésed. A hála az a döntés, amivel az ember, ahogyan Dávid is itt felszólítja saját magát, szoktatok magatokkal beszélni. Van úgy, hogy a Jóisten jelen létében beszélünk magunkkal, ezek a legkomolyabb döntéseink az életben. Amikor a gyermekek sírnak, vagy belebeszélnek a prédikációba, volt olyan időszak, amikor ez engem zavart. Aztán rájöttem, hogy milyen jó, hogy van hangja ennek a gyereknek. Talán majd egyszer ő is lelkész lesz, ha kicsit artikuláltabban fogja, és lehet, hogy okosabban is, mint én lelkészként. És aztán rájöttem, hogy nyilván a szülők ezt valahogy mindig megoldják, de ne magammal foglalkozzak. Ne azzal foglalkozzak, hogy engemnek most mi zavar, nekem most mi, hogy esik. Nem tudom elképzelni, hogy Jézus egy-egy prédikáció közben megállt, és azt mondta, hogy nem folytatom addig, amíg el nem távolítják innen a hitetleneket, a hangoskodókat, a pogányokat, meg a többieket, nem? Valahogy ez a nem magunkkal foglalkozás, az, amire a hála megtanít bennünket. Áldjad én lelkem az Urat. Figyelj már oda, megint csak arra figyelsz, hogy mi zavar téged. Megint csak arra figyelsz, hogy mennyi minden nem sikerült ezen a héten neked. Megint fel kell emelni a tekintetedet, engedned kell a legnagyobb mágnes vonzásának, mert én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Charles Spurgeon mondta ezt a gyönyörű, egyszerű állítatot erről, hogy a legnagyobb mágnes. Nem magadra figyelj. Nem magadon gondolkozzál. Bizonyára emlékeztek rá, hogy ez a Zsoltár nem csak úgy született hálaadó Zsoltárban, hanem az ószövetségi Zsoltár olvasó embernek egy rendkívüli élménye volt a hálaadásról. Amikor elolvasták ezt a Zsoltárt, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél, ami legnagyobb bajunk a feledékenység. El ne feledkezzél, semmi jó téteményéről. Emlékeztek, hogy az Ószövetségben mi tanította a hívő embert a hála elmélyítésére? Gyönyörű áldozat volt a béke áldozat, vagy hála áldozatnak a tanítása. Azt mondta az Isten, azt tanította, hogy amikor valamiért nagyon boldog vagy, amikor valami téged nagyon megvidámított, valamit nagyon szeretnél bevésni a szívedbe, hogy a hála olyan kitörölhetetlenül ott maradjon az életedben. Mit tegyél? Amikor a legboldogabb vagy, amikor a leghálásabb vagy a társadért, az egészségedért, hozzátartozódért, egy eredményért a te hivatásodban, a te munkádban, egy aratásért, amikor mindent összeszedtél, amikor úgy érzed, hogy most örülni szeretnél, most ugrálni szeretnél, most énekelni szeretnél örömödben, mit tegyél? Mózes harmadik könyve, harmadik fejezetének az elején, vagy a hetedik fejezetben is azt mondta az Isten, hogy na ilyenkor vigyél áldozatot az Istennek. Szerintetek miért volt az, hogy az Isten olyankor is áldozatot tanított az embernek, amikor a legnagyobb öröm volt ott az életében? Amikor az ember elért valamit, amikor az embernek azt mondta, hogy amikor az ember azt mondta magában, hogy végre sikerült, megvan, enyém, éljen, hála, az Isten akkor is azt mondta, vigyél egy áldozatot. Nagyon különleges áldozat volt ez egyébként, mert nagyon kevésszer volt az, hogy az ember egy olyan saját templomi istentiszteleti ünnep keretében adott hálát az Istennek, amikor azt olvassuk, volt ennek egy érdekessége még, hívd el a barátaidat is, sőt, a béke áldozatnál hívd el a szegényeket is. Hívd el azokat az embereket, akik nálad rosszabb sorba vannak, és most lehet, hogy éppen azon gondolkodnak, hogy nekik milyen nehezen megy az életük, rendez egy nagy ünnepséget, de mi legyen az ünnepségnek a középpontjában? A bárány áldozat. A bárány áldozat. Elő is vettem egy kedves szerzőmnek, Joseph Herznek, a brit főrabbinak, aki a világháború idején, második világháború idején szolgált, ezt a kötetét, hogy milyen hozzáfűzést tesz a béke áldozatnak az isteni rendeléséhez, tanításához. És ott a Mózes harmadik könyve, harmadik fejezetének az első versé, ez olyan nagyon szép gondolatokat kapcsolt. A béke áldozat, vagy hála áldozat, olyan áldozat, amelyet fogadalom teljesítéseként hoztak, ismeritek? Jaj, csak ezen legyek túl, és akkor majd. Ha az Isten megadja, akkor majd. Hogy mondta a Zsoltár, és el ne feledkezzél, ugye? Elmentek, és ünnepélyesen, együtt örülve a társaikkal, áldozatot mutattak be az Istennek. Tehát fogadalom teljesítéseként hoztak, vagy hálából megkapott, vagy várt jótéteményért. Ez tehát egy olyan alkalom volt, amikor az ember békét keres, vagy nyer teremtőjénél. A béke áldozattal mindig a boldogság és megelégedettség érzése jár. Akkor mutatták be ezt az áldozatot, amikor valami örvendetes nemzeti eseményt ünnepeltek, vagy ha a család, illetve az egyén életében történtek fontos események. Az égő áldozattól eltérően a béke áldozat hím vagy nőstény állat is lehetett. A béke áldozatnak csak kis részét égették el az oltáron, az összes többi részeit, kivéve azokat a részeket, amelyek a papoknak jártak, az áldozók, a rokonaik és vendégeik ették meg. Ünnepélyes lakom a keretében, az áldozás után. Ez táplálta a közösség érzését a nemzetben, a családban, és egyidejűleg hangsúlyozza azt a gondolatot, hogy Istenre vagyunk utalva. Őtől nyerünk védelmet, és tőle származik az élet minden áldása. Ha elolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor eszünkbe juthat, különösen amikor ilyen régi ünnepet tartunk meg, mint a föld terményeinek a összegyűjtése. Tudjátok, ez az asztal azért nem pontosan mutatja azt, hogy mi mindenért lehetünk hálásak. Bár én nagyon szeretem ezt az asztal, gyermekkorom óta az őszi hálaadó ünnepségek, mindig számomra a családomban az a legcsodásabb szombati ünnepségek voltak, itt Budapesten nem tartottuk ezt meg, mert valljuk be őszintén, ha most nézzük a szakmákat, akkor a pedagógusnak most ide szép bizonyítványokat kéne hoznia, hogy valahogyan csak beleverte a gyerekek fejébe, nem? Az informatikusok most szoftvereket tennének le ide az asztalra, nem? A házi asszonyok sok-sok üres tányért, amiből megették a kezük munkáját, és aztán ott hagyták, hogy elmosogassák, és aztán tiszta tányérokat hoznának. Nyilván ez valahol tényleg a teremtőre emlékeztet bennünket, mert mi tárgyakat alkotunk, szellemi kincseket hozunk létre, de azért milyen más ez, nem? Megfogod, megszagolod, ezt tudod, az érzékszer, egy szoftvert nem tud szagolni, nem? Csak mikor már füstöl a gép. De ebben benne van az Isten minden teremtése. Benne van az, ahogyan az Isten normálisan megteremtett bennünket, és ezért én nagyon hálás vagyok, hogy mi városi intelligensnek, állítólag intelligensnek mondható emberek is terményeket hozunk. Mert testvéreim, ezekhez nekünk semmi közünk nincsen igazán. Ez valóban az Isten csodája. Ezek azok a génkészletek, ez az a teremtő erő, az a napsütés és az a csapadék, amit az Isten felhoz mind a jókra, mind a gonoszokra. Ez az, ami mire tanít bennünket? Mi volt a hála áldozatnak, az örömnek a csúcsa? Olyan boldog vagyok, hogy újra visszaemlékezem arra, hogy nekem semmi közöm ahhoz, ami eredményként az asztalomon van. Elhiszitek, hogy ez a legfontosabb gondolata az életünknek? Krisztus, és nem én. Erről szól a hála áldozat. Nem egy udvarias, hát köszönöm végül is, összehoztuk Istenem, nem, te meg én, mi egy jó páros vagyunk. Nem. Nem. Nagyon szeretem a Bibliámban egyes kommentároknak a mondatait, amikor azt írja itt például Philip Yancey, az egész Zsoltár azt az örömüzenetet hirdeti, hogy megint nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk. Ez a hála. Megint nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk. Ha én kapáltam volna ezt a dinnyét, és most itt lenne, és hoznám, mint ahogy olyan vidékeken hozzák ezeket az ünnepi gyümölcsöket, ahol mondjuk hajdukóvon, hajdujáráson, hogyha eljöttök oda, akkor ott valóban minden termelő azt hozza el, amit ő alkotott. Van, aki kukoricákat hozon, és így hordják össze, és hogyha én vinném, biztos ott lenne a kísértés bennem, hogy na de tudnák, hogy én ezért mennyi dolgoztam. Mi a hála áldozatnak a legfontosabb tanítása az Ószövetségben? Nem én, hanem a Krisztus. Testvérem, ez maga az üdvösség útja. Ez maga az az út, ami arról szól, hogy ne magadra tekints, ne a bűneid miatt ostorozd magad, ne a cselekedeteid miatt veregesd a magad vállát. Talán én úgy foglalnám össze, hogy könnyen el tudjuk magunkkal vinni a nem én, hanem Krisztust, hogy nekünk három dologgal kell megküzdenünk, hogy az Isten kezébe tegyük az életben. Az első a tehetség. Mindannyian tehetségesek vagytok. Mindannyiatoknak egészen különleges képességeket adott az Isten. És miközben ezt gyümölcsöztetjük, hálásnak lenni, és nem elbízni magunkat. A tehetség, persze mondhatjuk, hogy nem igazságos, ha elbíznánk magunkat, talán nem is bízzük el annyira magunkat, mert a tehetséghez önmagában nem sok közünk van, mert többnyire örökletes, többnyire kapjuk. És aztán vagy szépen énekelünk, vagy szépen beszélünk, vagy szorgosan dolgozunk, vagy erős izomzatunk van, de döntően kaptuk, legfeljebb tovább visszük, és hagyjuk kibontakozni. A tehetséget az Isten kezébe tenni. Nem én, hanem Krisztus. Erről szólt az a lakoma, amit a béke vagy hála áldozat alkalmával rendeztek, amikor mindent visszaadtak az Istennek, és azt mondták, hogy azért, mert ő meghalt érte. A másik nagy dolog a tehetség mellett, és talán azért lesz könnyű megjegyezni, mert mind a három T betűvel kezdődik, a teljesítmény. Testvéreim, a ti eredményeitekben, az életben, a családban, a munkahelyen, a szakmátokban van teljesítmény? Van az eredmények mögött teljesítmény? Neki feszültél? Korán keltél? Végig gondolt döntéseket hoztál? Kellett hozzá szervezőkészség? Megfelelő emberekkel vetted meg? Van benne teljesítmény? Óriási teljesítményeket hajt végre az ember? Óriási teljesítmények. És amikor annak aztán megvannak a gyümölcsei nagyban vagy még nagyobban, akkor ott van az a gondolat, ami Izrael népének is volt a honfoglalás, és az Isten előre mondta nekik, hogy amikor majd bemész a földre, letelepszel, kihúzod a határokat, leülsz egy árnyékos pálmafa alatt, ott lesznek a gyerekeid, szaladgálnak, az unokák is, azt mondod, hogy azért csak egy rendes embernek van ilyen családja, meg ilyen háza, meg ilyen vagyona, nem? Igazad lesz akkor? És tulajdonképpen igen, emberileg nézve. de mihelyt ezt bekönyveled magadnak, ezt az igazadat, mihelyt ezt megteszed, vesztettél. Vesztett. Még a következményt lehet, hogy nem látod, de vesztettél. Mert amikor hálás vagy, és ott vannak így a gyerekek és az unokák, akkor fogd meg a kezüket, meg egy kis bárányét, menj el, és úgy ünnepelj, hogy ki van a középpontban. Nem a te teljesítményed. Nem én, hanem Krisztus. Sem tehetség, sem teljesítmény. Semmit nem ér Krisztus nélkül. Legcsúfosabb vereségeink meg készítik el az utat. Ezek a csodálatos dolgok. Tehetség, teljesítmény, tapasztalat. Mondom a harmadikat. Itt már nem csak a tehetség, az örökség, nem csak a teljesítmény, az előfeszítés, hanem az évek is megjelennek esetleg. De hát azért már nekem van élettapasztalatom. De hát azért én ebben a dologban már mégiscsak jobban, mint más, vagy jobban, mint ő, vagy én azért már sokat láttam ezen a világon. Szoktuk esetleg gondolni, nem? És én olyan butaság, de nekem már 26 évesen úgy éreztem néha, hogy annyi élettapasztalatom van, hogy nem is értettem az időseket. Hát az élet, hát én mélységében élem meg az életet. Nekik meg volt 70 évig, de olyan felszínesen álltak hozzá, hogy az én élettapasztalatom, ugye? Most 42 évesen néha már 100 évesnek érezve magamat. Egészen úgy vagyok, hogy ugyan már élettapasztalatom. 20-asok, 30-asok, hát már csak megkérdeznek, mielőtt szólnak majd, vagy csinálnak valamit, nem? És megijedek magamtól, hogy mi lesz, ha 60 éves leszek, ha annyi leszek. Vajon akkor mit fogok gondolni az élettapasztalatomról? Testvéreim, a hála áldozat intézménye, és ez a Zsoltár is arról szól, hogy sem tehetség, kétség kívül fölé emel a többinek, sem teljesítmény, ami pedig arról szól, hogy folyamatosan meghoztam a jó döntéseket, nem úgy, mint mások. Sem tapasztalat. Nem pótolja azt, hogy te felszólítsd magad újra és újra, hogy azt a Zsoltáros mondja, légy észnél, én lelkem, áldjad az Urat. Józanodjál, nem te, nem te, mert csak egy lehelet van az órodban. És hogyha csak ennyit csinálna a Jóisten, már eldőlsz. Sehol nem vagy, nem a tied. Nem a te, az Istennek nincs szüksége a te tehetségedre, ha az a te tehetséged, és nem a tőle kapott ajándékként bánsz vele. Nincs szüksége a te teljesítményedre, hogyha az te vagy. És azt mondod, hogy bezzeg mások, hogyan szórják szét, én meg összeraktam, én meg megdolgoztam, én meg korán keltem. Mindig mutass fel az Istenre. Mindig mutass fel az Istenre, hogy biztonságban legyél. És amikor az életed útján haladsz előre, és látod, hogy hogyan hoznak kevesebb élet tapasztalattal bátran rossz döntéseket emberek, akkor rendülj meg, érezz együtt, és valami krisztusi szeretettel gondolja arra, hogy hogyan menthetném meg őt. Hogyan nem a különbséget érzem ő közte meg köztem, hogy bezzeg, én már ilyet nem tennék, mert vigyázz, mert két nap múlva arra ébredsz, hogy ugyanazt meg fogod tenni, amit te már nem tennél. Az Isten tanítson arra, amire az ő népét az Ószövetségben is tanítottál. Igen, örüljetek! Igen, adjatok hálát! Milyen jók voltak ezek az énekek, nem? Milyen jók voltak. Énekelni, hálát adni. De valamit vigyél magaddal. Áldjad én lelkem az Urat. El ne feledkezzél, hogy nem ő neki van szüksége rád, hanem neked van szükséged ő rá. És olyan szép, hogy a Zsoltár be is fejeződik, mert ugye, ahogy itt idéztem a kommentárt, az egész Zsoltár azt az öröm üzenetet hirdeti, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk. Van ennél nagyobb örömhír? Melyikünk kapná az örök életet, a mennyet érdem alapján? Ki az, aki azt mondja, hogy azért vagyok ott, mert elkészültem. Azért vagyok ott, mert? Senki. Azért fognak sírni az üdvözültek, mert mindannyian azt fogják mondani, hogy de ez nekünk nem jár. Hát miért, hogy nem dobnak ki még innen bennünket? Hát mi semmit nem tettünk, mi csak belekapaszkodtunk az áldozatba. És aztán engedtük, hogy formálja a jellemünket. Engedtük, hogy formáljon minket alázatossá, szelíté. És abból kinőjenek eredmények, kinőjenek gyümölcsök. Sokak áldására, sokak javára. Zsoltáros Dávid ismételgeti, amilyen könyörülő az apa, a fiakhoz, olyan könyörül az Úr az őt félők iránt. Hát nem veszitek észre, hogy a cipőnk, a hajunk, a világítás, hogy nem sötétben bogarászok itt az igeverset, az országunkban a béke, hogy Biblia van a kezünkben, hogy barátaink vannak, hogy étel van az asztalunk, és sorolhatnánk. Ahogy egyszer egy gyülekezettel összeszámoltuk, úgy kezdtük a szombatot a Pesszent Lőrinci Ág gyülekezettel, elolvastuk a Zsoltárt, és azt mondtuk, hogy ha most nem tudunk perceken belül 40 örömhírt összeszámolni az elmúlt hetünkből, 40-et, először megijedtek a testvérek. Képzeljétek el, hogyha 5 percet kapnátok rá, hogy 40 áldás számba vegyetek az elmúlt hetetekből. Szerintetek kinek van arra szüksége, hogy összetudunk-e 5 perc alatt 40 áldás számolni? Kinek van arra szüksége? A lelkésznek, aki ezt a buta feladatot kitalálta? Kinek van erre szüksége? Elhiszed, hogy minőségi különbség lesz a hitedben, a békességedben, hogyha gyakorlod magadban azt, hogy akár minden péntek este, amikor befogadod a szombatot. Nem egyszerűen csak sóhajtasz egyet, hogy jaj, de jó, hogy már vége van ennek az előző 6 napnak. Hanem úgy fogadod be, hogy de Istenem, te eddig is itt voltál az életemben. Össze tudok mondjuk 40 áldás számolni? Csak úgy magamnak írtam fel a családdal, szoktuk ezt gyakorolni, hogy mondjuk fizikai áldásokat az elmúlt 6 napból. Tehát az egészségünkkel, a létezésünkkel kapcsolatban, aztán a körülményeinkkel kapcsolatos áldásokat. Aztán embereket, akiken keresztül áldásokat kaptunk az elmúlt héten. Aztán a hitünk gyakorlásával, a lehetőségeinkkel kapcsolatos áldásokat. Aztán az Istentennel szerzett személyes lelki életünkkel kapcsolatos áldásokat. Hogy és mire befejeztem az imát, biztos voltam benne, tudtam, éreztem és meggyőződtem, hogy az Isten teljesen magához fogadott. Olyan más volt kinyitni a szemem. És amikor ezeket a területeket összeszámoljuk, az elmúlt héten jelen volt Isten az életemben, hát ki vesz itt, hogyha én nem tartom számon? Ő számon tartja, de nem rólja fel, hogy én feledékeny vagyok. Testvéreim, el ne feledkezzél, legyen listád arról, hogy milyen hatalmas a te Istened, hogy milyen sokat köszönhetsz neki. És amikor összeszámoljuk, akkor rájunk, hogy milyen sokféleképpen, milyen különleges módon gondoskodik rólam, az ő gazdagságával, az ő bölcsességével, az ő kreatív áldásadó munkájával. Azzal fejezte be Dávid, amivel mi is befejezzük. Az Úr a mennyekbe helyezte trónját, és uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ti hatalmas erejű angyalai, akik teljesítitek rendelkezéseit. Figyeljétek meg, milyen gyönyörű. Egyébként mondhatnánk, hogy keretes a Zsoltár, azzal kezdődött, hogy áldjad én lelkem az Urat. Az utolsó versekben ugye áldás, felszólítások. Így folytatja. Áldjátok az Urat, ti minden serege szolgái akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, uralkodása minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat. Ahogy Dávidnak kinyílik az egész világegyetem, és megszólítja az angyalokat és mindenkit, hogyha ti is látjátok, hogy milyen csodálatosan fáradozik értünk a mi Istenünk. És aztán vissza, most pozitív értelemben, visszaszűkül odáig, hogy áldjad én lelkem az Urat. Hát hogyan is feledkezhetnék el? Az Isten adja meg számunkra, testvéreim, azt, hogy számba vevő emberek legyünk, akik számba veszik azt folyamatosan. Hogy igaz, hogy volt 18 komoly gondom az elmúlt héten. Nehéz hét, ha van 18 komoly gondotok? Már 3 is sok, nem? De volt legalább 40 olyan áldás a létezésemben, a fizikai létezésemben, a körülményeimben. Az embereken, akiken keresztül üzent, akiken keresztül szólt, rám nézett, hozzám ért. Ahogyan a hitünket gyakorolhatjuk, mint nép. A lehetőségeinkben, és ahogyan a belső szobámban, az igével, az énekkel, egy kis madárdalával, egy meghallgatott imádsággal, ki tudja hányféle módon, ha tényleg elkezdünk számolni, kevés lesz a 40. A jó, hogyha legyen velünk, áldjon meg bennünket, és adja meg, hogy gyermekeink, unokáink számára visszatükrözzük azt. Nem mondjuk azt, hogy hát az Istenben bízni kell, hanem azt lássák rajtunk, az Istenben bízni érdemes. Az Istenben bízni azt jelenti, hogy áldjad én lelkem az Urat. A Jóisten adja meg ezt a következő évre, a következő őszig. De testvérem, én valamire bátorítanálok benneteket. Úgy búcsúztassatok minden hat napot, hogy előtte számba veszitek, hogy az Isten ezen a héten is megmutatta. Az Isten ezen a héten is kiterjesztette rám az ő kegyelmét. Amen. Béke van az országunkban, és a szombatnapokat együtt ünnepelhetjük. Különösen köszönöm az én testvéreimet, akikből egyre többet kapok, és olyan jó, hogy tudjuk egymást erősíteni, bátorítani. Köszönjük a látást, amit tőled kapunk, köszönjük az életet, a lélegzést, köszönjük, hogy a térdeink működnek, és le tudunk előtted borulni. Köszönjük az eledelt, amit adsz nekünk, és köszönjük, hogy velünk maradsz minden napon a világ végezetéig, mert szeretsz minket Jézus Krisztus által. Amen. Az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen.